A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Remetei házi csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
Öt perc elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Tegnap ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár. Érdekes egybeesésként szintén a tegnap tartották az olvasás napját is. Különböző eseményekkel emlékeztek a kovásznai megyeszékhelyen a fél évszázados fennállásra. Könyvtárról, kulturális küldetésről, olvasókról, könyvekről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam a Bot Péter megyei könyvtár igazgatója, Szonda Szabolcs. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok, igazgató úr!
Jó napot kívánok, köszöntöm én is kedves hallgatókat!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Ha jól számolom, akkor 1974-ben alapították a könyvtárat. Létezett korábban könyvtár Sepsiszentgyörgyön? Mit tudunk elmondani a történetéről?
Természetesen létezett, viszont az egész könyvtár történet nagyon sok fordulattal, meg kanyarral is teljes, és ráadásul az előző évtizedekben, akár évszázadokban, hogyha az összes ilyen kezdeményezést figyelembe veszük, akkor mindig valahogyan rányomta az alakulására, a sorsára, a bélyegét, az, hogy éppen milyen kor, milyen politikai rendszer volt érvényben. Ugyanis lényegében, ha a legrégebbi előzményt tekintjük, akkor az egy 1835-ös előzménye, az akkori társalkodó egylet, egy kaszinó alakulása, amelynek volt egy bizonyos könyvállománya, természetesen elsősorban a tagok részére, és egyébként, ha végtekintjük, most hosszas lenne nyilván aprólékosan végigvenni az összes fordulatot a könyvtár sorsának alakulásában, de azt meg tudjuk alapítani, hogy a kezdeti időkben általában különböző egyleteknek, egyesületeknek, akár legyen szó iparos egyesületről, legyen szó kereskedelmi tanoncok egyesületéről, azoknak voltak különböző könyvállományai, és elsősorban, amint említettem, a tagságnak a használatára. Végül is ezek adódtak össze, valami így történelmileg nézve, ezek adódtak össze, illetve ugye a kommunista időktől kezdve az állományokban megjelentek a propagandisztikus anyagok is. Emellett ugye a városban voltak olyan zártabb állományok, amelyek tudományos könyvtárnak minősíthetők, elég, hogyha csak a Székely Nemzeti Múzeum állományára gondolunk, tehát nem közkönyvtári állományok. És ezekből a különböző pólusokból, meg néhány ilyen állomány átválogatásokból, állomány átutalásokból, egyesítésekből végül is jutott el aztán az egész könyvtár ügy addig, hogy azt lehet mondani, hogy a 20. század első évtizedeiben kezdett megfogalmazódni a határozottabb igény, hogy közkönyvtár is legyen, tehát lényegében a szélesebb közönség igényeit ellátó könyvtári állomány alakuljon. És aztán, ahogyan azt tudjuk, hogy a különböző, a 45 utáni időkben a különböző elnevezések, különböző társadalmi és szervezeti formák, ahogy következtek, úgy nevezték a könyvtárat, előbb rajoni könyvtárnak, aztán rajoni központi könyvtárnak, majd városi könyvtárnak, és végül is, hogy lekerekítsem ezt a nagyon hosszú mondatot, a 1974-ben tulajdonképpen a megállapodás fázisába, szakaszába jutott ez az egész történet, azzal, hogy megyei könyvtárra alakult, és hogy végül is megállapodott fizikailag is az egykori Vármegyeháza műemléképületében, ahol most is működik, és végül is akkor azóta így a szervezeti formája nem változott, és ez azt jelenti, hogy akkortól lényegében kezdetét vehette egy olyan építkezés, amely máig is tart, mind az állomány tekintetében, a könyvállomány tekintetében, mind pedig a működés, a szolgáltatása tekintetében.
Volt olyan meghatározó személyiség az elmúlt 50 esztendőben, akinek a nevét érdemes megemlíteni?
A könyvtár alakulásával vagy sorsával
így van
kapcsolatban? Hát ha az elejétől a történetet nézzük, akkor voltak természetesen. Én viszont a 74 utáni szakaszra nézve mindenképpen az elődömet, Kis Jenőt tudom említeni, aki nem csak könyvtárvezetőként, hanem az erdélyi, a romániai magyar könyvtárügynek a nagyon aktív és hatékony közreműködőjeként, meghatározó személyiségeként említhető. Az, ahogyan a könyvtár, a mi könyvtárunk, a Bodh Péter megyei könyvtár a ma is az útját, ahogyan követi, az nagy mértékben az irány meghatározása az neki köszönhető, meg a mindenkori kollégáknak, akik 74-től dolgoztak ebben az intézményben, és dolgoznak ma is. Úgyhogy őt mindenképpen szeretném megemlíteni. Hát lényegében azt hiszem egy kis kihagyása vagy kis szünettel végig ő volt az igazgató egészen nyugdíjba vonulásáig, 2008-ig, úgyhogy meghatározó az intézmény életében, történetében az ő munkája, az ő hozzájárulása az intézmény életéhez.
A Kovászna megyei könyvtárnak is a fenntartója gyakorlatilag a megyei önkormányzat. Mennyire elégedettek az együttműködéssel a könyvtárak? Hát itt is általában a kulturális intézmények azért hát ilyenkor évelején a költségvetés leosztásakor úgy a végére szorulnak a kulturális intézmények. Ez van Maros megyében, meg általában minden megyében. Ez tapasztalható? Kovászna megyében is jut pénz önöknek is könyvállomány bővítésére, mert majd beszélünk arról, hogy a könyvtárak azért átalakultak, át kellett, hogy alakuljanak közösségi terekké, tehát kapnak támogatást a fenntartó részéről ez irányban?
Mi nem panaszkodhatunk ilyen értelemben, szerintem a Sepsiszentgyörgyi meg a háromszéki kultúrás intézmények sem lehet egyetlen rosszavuk sem arra, hogy esetleg mostoha sorsuk lenne az önkormányzatok részéről. Nyilván, ahogy mondta, a kulturális szféra az mondjuk nem ugorhat arányaiban a különböző nagyobb infrastruktúrális beruházások, vagy az egészségügy, vagy teszem azt ilyen jellegű területek elé a finanszírozásban, de azt közismert dolog, hogy jó másfél évtizede azért, amit Sepsiszentgyörgyön meg Háromszéken a kultúrás intézményekre fordítanak, anyagiakban is, figyelemben is az önkormányzatok, főleg a városi, meg a megyei, a Sepsiszentgyörgyi, meg a megyei, a Kovászna megyei önkormányzat, az eléggé ritka más vidékeken, meg főleg ilyen kisebb városban, meg kis megyében. Tehát, hogy egy jó példa, jó modell ez. Azok, akik úgy döntöttek, hogy így figyelnek a kulturális szférára, azok tudják, hogy ez egy hosszú építkezési folyamat, viszont a kulcsa és a lényeg az, hogy nem szabad, hogy következetesen kell vinni, hogy nem szabad kihagyás történjen benne. És emiatt például nekünk is mondhatom, hogy amilyen terveink vannak az intézmény működésének, tevékenységének, szolgáltatásainak jobbításával, az mindig a lehetőséghez mérten megértésre talál a fenntartó intézménynél, és a dokumentum, tehát a könyv, periódika, stb. Beszerzésre szánt összeg az is minden évben rendelkezésre áll. Persze az, ami nekünk számunkra kihívás, főleg a kollégáimnak, akik ugye a bevásárlási listákat, beszerzési listákat készítik, hát ők nagyon meg kell gondolják, nagyon figyelmesek, körültekintőek kell legyenek, mert ugye a nyomtatott könyv az egyre drágul, és a pénz az körülbelül ugyanannyi, esetleg az inflációhoz mérten nő egy kicsit a ráfordítható összeg, és akkor nekünk meg be kell szereznünk lehetőleg nem csak szép irodalomból, hanem minden területről a vélhetően legérdekesebb, legfontosabb megjelenéseket. Hál' Istennek a kiadói tevékenység az azért még mindig gazdag, és ugye nekünk alapvetően magyarul is és románul is kell beszereznünk. Elsődlegesen úgyhogy ez egy izgalmas munka, és örömmel végezzük. Összegezve mi jól állunk. Tudom, hogy nagyon sok helyen vannak gondok a könyvtárakra való figyelemmel. Azt nem mondom, hogy a községi szinten itt is nincsenek, vannak. Tehát az a tendencia, ami országosan jellemző, hogy elég sok könyvtár passzív állapotba kerül, vagy ne adj Isten megszűnik, az itt is jellemző Háromszéken, főleg a járványos idők alatt, meg annak következtében. Viszont annak nagyon pozitív példák is, ahol tényleg a egy-egy döntő pozícióban lévő ember, egy polgármester, vagy hasonló beosztású ember is csodákat tud művelni viszonylag kis pénzből, vagy kisebb eszközökkel. Ugye az a könyvtárak, közkönyvtárak esetében az állandóság fontos a működésben, az, hogy a közönség, a közösség megszokja, hogy a könyvtár létezik, nyitva van és látogatható. Ezek azok a dolgok, hogyha itt valami gyengül ezen a téren, vagy itt valami kimarad hosszabb ideig, akkor azt nagyon nehéz visszaállítani. Ezt tudom mondani.
Igen. Hogyan ünnepelték tegnap az 50. évfordulót?
Hát ez azért érdekes, mert ugye február közepére esik, és tudjuk jól, hogy évelején, főleg ameddig még költségvetés sincs, történetesen tegnap történt minden, ugyanis tegnap szavazta meg a megyei önkormányzata az intézmények költségvetését is, meg tegnap volt, ugye, ahogy említette, az olvasás napja Romániában, ez viszonylag friss kezdeményezés, ez 2022 óta van csak, tehát most van az első kiadásainak az egyike volt. Úgyhogy mi, nekünk el kell döntenünk, hogy akkor most ezen a héten, a konkrét évfordulónak a hetében lényegében megszervezzük azt, amit még nem tudunk teljesen, tehát nem volt még eszközünk hozzá, nem volt költségvetésünk, vagy akkor most egy ilyen gyors reagálású rendezvényekkel vagy akciókkal reagáljuk le az évfordulót, és akkor majd odébb még visszatérünk rá, és hát úgy döntöttünk a kollégákkal, hogy akkor ezt a variáns választjuk. Lényegében tegnap volt valóban egy nagyon szép és sűrű napunk, amelyben ez a villámcsődület, ami a főtéren volt, olvassunk együtt elnevezéssel, az volt a csúcspontja, de ezen kívül az olvasószolgálati részlegeken vendégkönyvet indítottunk, hogy persze ez hosszabb távra, hogy lehessen egy kicsit begyűjteni az olvasóink, könyvtárhasználóinknak a gondolatait az évfordulóval kapcsolatban, illetve a felnőtt kölcsönző részlegen van indítva egy könyvturkáló, ahol válogatott jó könyveket, az adományokból származó válogatott jó könyveket kínálunk. Természetesen belátásra van bízva annak, aki innen visz, hogy adományozza az egyesületünk, a könyvtártámogató egyesületünk javára ezekért a könyvekért. Nyilván az adományok is a könyvtár működését fogják segíteni. És ez volt most, ez történik most, és akkor arra azt tervezzük, hogy április elején, április egyébként magyar és világ szempontból is több könyvtárosi napot hordoz, tehát egyfajta könyvtárosság hónapjának is nevezhető, több ilyen nap van, világnap, magyar könyvtárosok napja is ott abban a hónapban, és akkor április elején szeretnénk még visszatérni erre az évfordulóra, abszolút interaktív rendezvényekkel, nekünk egyébként is majdnem minden tevékenységünkben a közönséggel való tevékeny oda-vissza kapcsolat nagyon fontos, úgyhogy akkor majd fogunk még néhány rendezvényt szervezni. Többek között ilyen nyílt napszerű rendezvényeket azt szeretnénk, hogy minél jobban bepillantson a könyvtár működésébe az, aki eddig is jár, de főleg az, aki szeretne járni, csak valamiért még nem tette meg, vagy hát bárki, aki kíváncsi, hogy is működünk mi, ez lesz a kulcs szava azoknak a rendezvényeknek, és nyilván úgy tervezzük, hogy a május 23 és 26 között sorra kerülő harmadik Sepsibuk könyvásár és Kortárs Irodalmi Fesztivál keretében is legyen olyan programpont, ami kapcsolatban majd reagál erre az évfordulóra.
Jó néhány évvel ezelőtt a digitalizációs boom megjelenésével sokan temették a könyvtárakat, a nyomtatott könyveket, mint ahogy ugye a televízió megjelenésével temették volna a rádiót, meg a történelem során azért láttunk még egy-két olyan fontos eseményt és történést, amelyről azt hittük, hogy nagyon meg fogja változtatni a világot. Szóval mennyire tévedtek azok, akik azt hitték, hogy itt most könyvtáraknak végük van? Én úgy látom, hogy hála Istennek nem okozott akkora problémát.
Igen, nagyon összetett a kérdéskör. Mindegyik ilyen kulturális területen, vagy mindegyik művészeti területen. Az biztos, hogy inkább azt mondhatjuk, ami nem újdonság, többször elhangzott, hogy a világ amennyire inger gazdag lett, meg amennyire más lehetőséget, meg csábítást tartogat mindenkinek, és amennyire meg kell osztanunk a figyelmünket, ebben az egészben nehéz az biztos ugyanúgy figyelni az irodalmi kultúrára, a könyvre, mint korábban, amikor talán erre több lehetőség adódott, vagy nem volt ennyire szétfutó a világ. Viszont az is érdekes valóban, hogy tényleg eléggé kategorikus ítéletek voltak korábban, hogy nagyon gyorsan és nagyon rohamosan fog változni az olvasásnak a módja, az iránya, vagy egyáltalán a lendülete. Ugyancsak emlegetik ugye, hogy az elektronikus platformok, vagy hordozók, vagy egyáltalán ilyen lehetőség mennyire ki fogják ütni a nyerekből a nyomtatott könyvet. Mi azt vesszük észre, hogy valóban nem történt ez ilyen gyorsan, és főleg ennyire egyértelműen. De hát ha körülnézünk a más területeken, ott is látjuk, hogy milyen érdekes dolgok történnek, ahhoz képest, hogy ott is megjósolták például a zenében, vagy a zene hallgatásban, hogy mindent el fog árasztani a virtuális szféra, a különböző elektronikus lehetőségek, és ehhez képest úgy tűnik, hogy például, ha csak a Bakelit lemeznek a reneszánszára gondolunk, akkor azzal nem nagyon kalkulált senki, vagy azt nem mondták, hogy ilyesmi is történhet. Na most ugyanezzel az analógiával figyeljük mi is, hogy azért a nyomtatott könyvnek, meg az olvasásnak, a könyvkölcsönzésnek is még mindig jó a vonzereje. Természetesen emellett azért a különböző elektronikus készülékeken való olvasás is létezik, és annak is van azért előretörése. Mi akár azt is mondhatnánk közkönyvtárként, hogy nem félünk az elektronikus könyvolvasástól sem, mert az is lényegében az olvasást tartja fenn, és akkor ennek folytán lehet az, hogy valamiképpen segíti a nyomtatott könyvek kölcsönzését is. Nagyon szertágazó téma, de annyit azért megalapíthatunk, hogy az biztos, hogy nem ugyanaz a típusú olvasás a kettő, és hogy valószínűleg, hogy az agyunk is másképp végzi ezt a tevékenységet, attól függően, hogy milyen hordozóról, milyen platformról olvasunk. Tehát másképp olvasunk egy elektronikus készülékre, mint a nyomtatott könyvet, valószínűleg már csak a lapozásnak, a konkrét lapozásnak a ténye is belejátszik ebbe, és lehet, hogy fogadjuk be a szöveget, vagy másképp dolgozzuk fel, más lehet a ritmusa, az üteme, és más lehet az agyi tevékenység is, amit hozzárendelünk. Nem azt mondom, hogy egyik jobb vagy másik, hanem jobb vagy rosszabb, bocsánat, hanem más jellegű. Persze a digitalizálás az nyilván a közkönyvtárak esetében, meg aztán még inkább a tudományos könyvtárak esetében egy több más területen is zajlik. Mi is például foglalkozunk, mi nem igazán digitalizálunk könyvet, ott ugye ez egy másik folyamatot, szerzőjogi kérdések is eléggé határozottan közbeléphetnek, viszont foglalkozunk régi periodikáknak nem csak a digitalizálásával, hanem a repertorizálásával is, ami egy nagyon aprólékos és időigényes, viszont annak, aki benne dolgozik, és reméljük majd a közönségnek is, aki igénybe veszi, egy izgalmas munkafolyamat. Ugye ez azt jelenti, hogy ha a régi újságokat beszkenneljük és az oldalakat láthatóvá tesszük, azt úgy kell tennünk, hogy lehetőleg minél jobban és minél nagyobb mélységben kereshető legyenek ezek a szövegek, és akkor ehhez lényegében át kell tekinteni, a legmeghatározóbb kulcsszavakat ki kell keresni bele, és ezeket a kulcsszavakat egy bizonyos modulba, rendszerbe, keresési rendszerbe bele kell illeszteni, illetve össze kell kapcsolni aztán a kulcsszavakat lényegében a vonatkozó cikkekkel, hogyha valaki mondjuk valamire rákeres, akkor ne csak azt találj meg, hogy milyen cikkekben fordul az elem, rögtön azokat a cikkeket is tudja maga elé hozni. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy komplexebb folyamat, ami természetesen illeszkedik egy közkönyvtár tevékenységéhez, de az eredeti kérdésre válaszolva én azt mondom, hogy nem, hogy megfér a kettő egymás, mert nagyon jól a digitális olvasás, meg a tényleges konkrét olvasás, és reméljük, hogy ez azért még hosszú ideig ilyen szépen kiegészíti egymást.
Azért az évek folyamán átalakultak, át kellett alakulniuk bizonyos szempontból a könyvtáraknak? Egyszerű könyvtárból közösségi terekké, tehát kellett a szolgáltatásokat azért valamelyest alakítani az olvasói igényekhez?
Ez végig történt szerintem még a rendszerváltás előtt is azzal, hogy ugye nem csak a könyvkölcsönzési meg hasonló szolgáltatásokat biztosította a könyvtár, hanem valamennyiben rendezvényszervező intézmény is volt. Jó, hát a legjobb az, hogyha ez a kaptafánál tud maradni a könyvtár és a könyves meg írott kultúrával kapcsolatos rendezvényeket szervez, mert azért van példa Romániában is olyasmire, hogy egy könyvtár mondjuk van teljesen más területen kezd mozogni, a közösség irányába is valami teljesen más tevékenységeket szervez, aminek nincs annyira köze az állományhoz. Tehát, hogy rendszerváltás előtt is volt egy ilyen közösség felé mozdulás, viszont az tény, úgy, ahogy mondja, hogy a rendszerváltás után hangsúlyosan, és mondanám, hogy az idő teltével egyre inkább igény van arra, hogy valami többet is nyújtson, de ez a több, ez inkább, én úgy fogalmaznék legalábbis a mi esetünkben, nem azt jelenti, hogy valami teljesen mást kínálunk, vagy teljesen mást végzünk a közösség irányába, hanem inkább az, hogy még inkább próbáljuk kitapogatni az igényeket, meg ezeket az igényeket egy picit ajánlásokkal bővíteni, vagy változatosabbá is tenni, illetve egyfajta dinamizmust említenék, amit mi magunk is szívesen illesztünk be a tevékenységünkbe. Ez azt jelenti, hogy nem csak a könyvtár székhelye, meg a fiók könyvtárunkban várjuk a közönséget, hogy belépjen az ajtó, hanem kimegyünk, szembe megyünk, ahányszor csak tudunk. Tehát, hogy a jelenlétünket a városban és a megyében is, a megyebeli közkönyvtárakkal kapcsolatosan igyekszünk minél aktívabbá, meg minél változatosabbá tenni, illetve hatékonyabbá is, mert csak ezzel tudunk mi magunk is példát mutatni azoknak, akik, vagy hát nem is tudom, hogy példát-e, vagy egyfajta vonzpontot létrehozni azoknak, akik egyrészt úgy nem járnak még a könyvtárba, de szeretnének, másrészt főleg azoknak, nekünk az egyik nagy célcsoportunk pontosan azok, akik esetleg nem ismerik a könyvtárat, vagy akik, és ezt nem rosszból mondom, úgy vélik, hogy a könyvtár az nagyjából annyiból áll valóban, hogy bemegyünk, leadjuk a könyvet, kiveszünk valamit. És hogy ezek szerint az ott dolgozók úgy végig unatkozhatják a napot, de ez egy olyan könyvtár, olyan közkönyvtár esetében, amelyik ad magára, ez fel sem merül, tehát rengeteg munka van, mert ugye amikor nem éppen a szolgáltatásokat biztosítjuk, vagy nem rendezvényt bonyolítunk le, vagy nem digitalizálunk, akkor éppen ezeket a háttértevékenységeket látjuk el, ami akár a könyvbeszerzéshez szükséges, akár az állományrendezéshez, és sok-sok ilyen van még, és nagyon sokszor plusz lelkesedés meg energia szükséges ahhoz, hogy ezeket el lehessen jól látni, mert nem mindig a pénzen áll, és nem mindig a pénzen múlik, mondhatnám sajnos, mert ugye a kulturális szféra nincs túlbérezve, sőt, úgyhogy nagyon-nagyon sok, nem csak a könyvtáraknál, hanem múzeumoknál, más kulturális intézményeknél, dolgozóknál is nagyon-nagyon sok plusz lelkesedés meg szívbeli hozzáadás is szükséges ahhoz, hogy el lehessen látni. és ilyen szempontból a Bódpéter megyei könyvtárnak a csapatára csak jót mondhatok. Másképp nem is sikerülne ennyire jelen lenni, meg tevékeny lenni ennek az intézménynek.
Főleg kik látogatják a Bódpéter könyvtárat? Főleg a nagyon fiatalok és a fiatalok és az idősebb személyek? Mert általában ez jellemző, hogy az aktív lakosság nem feltétlenül, de mondjuk azt, hogy az aktív lakosságnak van pénze arra, hogy megvásárolja a könyvet, nem kell feltétlenül kölcsönözni. Ez a tapasztalat, már nem a könyvvásárlása, illetve a könyvtár látogatásra vonatkozóan ez a tapasztalat?
A könyvtárlátogatás vonatkozóan ez nálunk is helytálló. Valóban a gyerekek egészen olyan kora 10 éves korig, és aztán utána pedig ugye a közép generáció, vagy inkább az idősebbek. Viszont az, hogy a közép generáció azért nem látogat könyvtárat, mert inkább megveszi a könyvet, ez sem biztos, hogy én inkább, hogy érvényesen azt hiszem, hogy az is történik, hogy az a generáció, amelyik nagyon-nagyon elfoglalt, és amelynek a gyerekei így növőfélben vannak, és lényegében a mindennapokat nagyon lefoglalja a saját munka, meg a saját családnak, életnek a rendezése, fenntartása, az valóban visszatartható. Ugyanakkor ebből a generációból sokan azért eljönnek a rendezvényeinkre. Tehát érdekes, hogy a könyvtár a tudatukban benne van, meg látogatható hely is számukra, csak lehet, hogy nem könyvkölcsözési, meg könyves szolgáltatások tekintetében, hanem rendezvények iránt. Na most nekünk pedig az a feladatunk, és ebben mindig is így dolgozunk, meg benne vagyunk, hogy akkor ezt a két szférát, a látogatói szférát összekapcsoljuk. Tehát, hogy aki rendezvények miatt jön, inkább az érdekelté váljon a könyves szolgáltatások iránt, meg fordítva is, hogy aki inkább könyvtár látogató, de a rendezvényeinket nem annyira, be akarjon jönni a rendezvényeinkre is.
Arra van magyarázatuk, ahogy mondta, hogy kora 10 éves korig látogatják a könyvtárat, hogy azután vajon miért nem? Vagy miért nem annyira?
Hát ez valóban egy nagy kérdés, de hogy ez tény, hogy történik valahol egy törés, olyan 15-16, főleg aztán úgy a középiska évek közepe tájt, nem tudni, hogy miért vonja el a figyelmet, de hogy ez ilyen szinte törvényszerűen bekövetkezik. És ugye hát azt tudjuk, hogy mi nekünk fel kell vennünk a versenyt valóban a különböző elektronikus készülékekkel is, amelyek ugye olyan fajta tartalmakat kínálnak, ami talán teljesen más ritmusú, meg hogy is mondjam, jellegű, mint mondjuk az irodalmi kultúra, vagy a könyvek által kínált tartalom, és ugye erre kell nekünk választ adnunk, vagy ez is egy alternatívát kell képeznünk. Viszont én nem értek egyet azzal a drasztikus vélekedéssel, hogy ezek a fiatalok elszakadnának teljesen a mi kínálatunktól, mégpedig azért, mert hogyha valamikor, én úgy gondolom, hogyha közülük valamikor részt vettek a könyvtár programja, amilyen valamikor olvastak, még akkor is, hogyha ideiglenesen elszakadnak az olvasástól, és ezt komolyan csinálták, és élvezték akkor, és kíváncsiak voltak rá, akkor én azt gondolom, hogy olyan fajta szándékot, meg hajlamot alakítanak ki magukban, megmarad. Annyi, hogy egy ideig esetleg inaktívvá válik, vagy kevésbé appellálnak ők rá, de hogy ez visszatérhet. Tehát nekünk mondjuk ez egy meggyőződésünk is, és talán reményünk is, hogyha nagyon korán kapcsolatba kerül a gyerek a könyvvel, a könyvtárral, akkor az megmarad benne. És aztán utána, hogy mi történik, hogy tínédzser korában, vagy kora fiatal korában esetleg fogja ellátogatni a könyvtárat, olvas-e mennyit és mit, az egy ilyen szempontból szinte mellékes kérdés, mert ha jó a kezdeti, hogy is mondjam, ültetése ennek a dolognak benne, akkor ez számára meg lesz mindig, mint készség, és elő tudja venni, és aktívvá tudja tenni önmagában, és segíteni fog neki, az biztos.
Mit olvasnak szívesen a szentgyörgyiek? És már említette, hogy azért az igényeket ki kell elégíteni, viszont nem könnyű. Ezt hogyan állapítják meg mondjuk könyvvásárláskor, hogy mire költik azt a pénzt, amennyit kapnak? Mi az, ami vonzza a szentgyörgyieket?
Hát több szempontból kell figyelnünk, nyilvánvaló. Vannak olyan könyvek, amelyeknek a megjelenése bizonyos visszhanggal jár, akkor azokról tudjuk, hogy itt is keresettek lesznek. A szentgyörgyi könyvtár használó meg könyvkölcsönző közönség, legalábbis az utóbbi időnek a statisztikáit illeti, úgy tűnik, hogy egyre értőbb és figyel azokra a könyvekre, amelyek megjelenésük után érdekesnek, fontosnak, visszhangosnak bizonyulnak, ugyanakkor keres a saját igényeihez, saját gusztusához mérten is az állományunkban. Tehát a szép irodalom az mind a kortárs részen, mind a klasszikusoknál elég jól megy, aztán vannak bizonyos típusú könyvek, amelyek mindig is jól mennek, ezek nagyon sok esetben a képzeletre, a fantáziára hatnak, vagy a történelmi romantikus regények is, mint az olvasmányoknak egyik nagyon gazdag megjelenési sorozattal rendelkező vonulata, szintén jól mennek. Aztán a különböző életvezetési könyvek is, amelyek nagyon sok esetben a pszichológiával is kapcsolatban vannak, szintén nagyon keresettek. Úgyhogy azt tudnám mondani összegezve, hogy nem egy bizonyos vonulat, hanem eléggé változatos az olvasói igényeknek, meg kérelmeknek a pászmája. A gyerekeknél pedig, a fiataloknál pedig nyilván, ha nem számítjuk a házi olvasmányokat, vagy kötelező olvasmányokat, akkor azt tapasztalható, hogy nagyon vonzóak számukra egyrészt a mesék, ami nagyon jó, mert a mese az egyik, legyen az klasszikus mese, vagy mai modern mese, a mese az a műfaj, ami szerintem kora gyerekkortól szerencsésedben végigkíséri az embernek a gondolkodásának, meg a fantáziájának az alakulását, de nagyon jól mennek azok a regények, és ezekben nagyon gazdag jó ideje, nem csak az összmagyar gyerekirodalom, még az erdélyi magyar gyerekirodalom is, a különböző disztópia-szerű történetek, regények, amelyek úgy látszik, hogy mivel nagyon sok esetben a technikáról is szó van bennük, meg a technológiákról, úgy látszik, hogy kíváncsivá teszik az olvasókat ez, hogy így most dióhéjban összegezzen, mert ugye a teljes kölcsönzési szféra az sokkal bővebb.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam a Sepsiszentgyörgyi Bot Péter megyei könyvtár igazgatója, Szonda Szabolcs volt igazgató úr. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm, köszönjük.